Kedves testvéreim, kérlek benneteket, hogy nyissátok meg a Bibliát Pál apostol kolosszébeli gyülekezetnek írt levelénél, a Kolosszé levél első fejezeténél. A Kolosszé levél első fejezet harmadik versétől a hatodik versig olvasom az igét, és utána a 19. versétől a 23. versig. Tehát Kolosszé levél első fejezet harmadik versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. 19. verstől. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Kedves testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjeként olvastam fel ezt a szakaszt, és hadd emeljem ki az első versekből azt a gondolatot, amely engem nagyon megérintett, amikor olvastam most a legutóbbi időben a Kolosszói levelet. Az a gondolat, hogy az evangélium, az ötödik versben így olvassuk, az evangélium az igazság beszéde. Vagy ahogyan a görög szöveg fogalmaz, az igazság evangéliumának beszédében. Vagy másképpen, ahogy lefordíthatjuk, a valóság evangéliumának a beszédében. Az első dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, hogy az evangéliumról szóló beszéd, az a valóság, az az igazság evangéliuma. Az itt szereplő igazság szó az nem az igazságosság, hanem az a görög kifejezés, amely valami, amely valódi. Valami, ami valóban úgy van. Valami, ami őszinte. Valami, ami átlátható. Valami, ami valóságos. Az evangélium az nem beszéd, nem tan, nem elmélet, hanem az evangéliumról való beszéd, az a valóságról való beszéd. Annak a kegyelemnek a valóságáról való beszéd, amellyel az Isten hozzánk van. Az Isten irgalmasságának, az Isten irántunk való szeretetének a valóságáról való beszéd, amely valóban létezik, amely nem kitalált mese, hanem amelynek alapja, amelynek gyökere van Krisztus áldozatában. Az a kérdésem, ami ehhez kapcsolódik, hogy vajon az evangélium a mi számunkra valósága? Vajon a mi számunkra az, amit a Biblia az Isten szeretetéről, az Isten irgalmasságáról mond, az valósága. Úgy állunk-e hozzá, úgy gondolkozunk-e róla, mint ami úgy, ahogyan van, úgy igaz. És ehhez képest viszonyulunk-e hozzá? Ez a kérdés, ami megfogalmazódott bennem. Mennyire valóság számunkra az evangélium, és mennyire teremheti a gyümölcsét az életünkben ez a valóság. Mert hogy a 6. vers ezt mondja, hogy amely, tudnélik, a valóság evangéliumának beszéde, el is jutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Az Isten evangéliuma attól a naptól fogva terem gyümölcsöt, amikor az Isten kegyelmét valaki igazán megismeri. Én amikor ide kerültem a közösségbe, akkor egy olyan benyomás alakult ki bennem, abból, ahogyan gondolkodtak az emberek, és ahogyan tanítottak az ige hirdetésekben, ahogyan vita folyt arról, hogy hogy van a megtérés meg a megszentelődés kapcsolata, egy olyan kép alakult ki, hogy hát van a megtérés, és aztán majd lesz valamikor a megszentelődés. Nem tudom, hogy egyedül vagyok ezzel, hogy ez a kép alakult ki, örülnék, ha egyedül lennék, de mástól is sajnos hallottam már ezt, hogy bizony a 90-es években, a 90-es évek közepén, akik jöttek, azok ezzel a gondolattal találkoztak. Most megtérsz, és majd lesz a megszentelődés. Most várjuk, hogy majd megszentelődjünk. Hogy majd gyümölcsöt teremjen a mi hitünk. Nézzük meg ezt az ige verset. Mikortól fogva terem gyümölcsöt? Attól a naptól fogva, amikor igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Hogyha nem terem gyümölcsöt, akkor miért nem terem gyümölcsöt? Akkor annak csak két oka lehet. Az egyik oka, hogy nem akarunk ezen az úton járni. Ez is lehet oka. Az evangélium ismerete, az Isten kegyelmének az ismerete nem spórolja meg, nem helyettesíti számunkra a személyes odaszánást, a személyes együttjárást az Istennel. De lehet egy másik oka is. Ez a másik ok pedig, hogy nem ismertük meg igazán az Isten kegyelmét. Gyümölcstelen lehet a mi hitéletünk azért, mert küzdünk, hogy elnyerjük az Isten kegyelmét. Gyümölcstelen lehet azért, mert úgy gondolkozunk, hogy meg kell felelnünk az Istennek, ahhoz, hogy az Isten elfogadjon bennünket. Gyümölcstelen lehet azért, mert görcsölünk azon, hogy vajon az Isten szerete bennünket, és ezért nem tudjuk bizalommal rábízni a mi életünket, átadni a mi életünk gondjait, mert nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az Isten meghallgat bennünket. Ez is oka lehet a gyümölcstelenségnek. Hány és hány imádság ostromolja az eget azért, hogy az Isten legyen irgalmas hozzánk? Ennek nyilván megvan maga értelme, amikor bűnbánat jegyében a bocsánatot kérem az Istentől egy konkrét bűnömre. De vajon lehet-e jobban az enyém az Isten kegyelme, amely már az enyém? Vajon lehet-e jobban irgalmas az Isten annál, mint amennyire már egyébként is irgalmas, anélkül, hogy én kérném tőle? Ez a nagy kérdés. Vajon amikor mi ezeket a gondolatokat megfogalmazzuk, akkor tudatában vagyunk-e annak, hogy az Isten az ő kegyelmében mindennel megajándékozott bennünket? Amikor mi félve tekintünk az Istenre, amikor azt gondoljuk, hogy az Isten elhagy bennünket, azt gondoljuk, hogy az Isten elfordul tőlünk, akkor tudjuk-e azt, hogy az Istennek minden vágya arra irányul, hogy közössége és szövetsége legyen velünk? Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan küzdelmet vívunk az életünk során, magunkban gyötrődve, félve, görcsölve, megfelelni akarásokkal küzdve, amelyek abból származnak, hogy nem ismertük meg igazán az Isten kegyelmét. És elgondolkozhatunk azon is, hogy vajon mi minden tartozhat ebbe az egyszerű gondolatba, hogy megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Itt is ugyanaz a szó szerepel valójában, valóságban. Megismerni az Isten kegyelmét, meglátni az Isten kegyelmét, én azt hiszem, hogy többet jelent annál, mint hogy dogmatikailag megtanuljuk azt, hogy Krisztus a világ megváltója. Többet jelent annál, mint hogy megtanuljuk azt, hogy Krisztus helyettes áldozatként halt meg a kereszten. Én azt hiszem, hogy az Isten kegyelmét igazán megismerni az az ember tudja, aki igazán megismerte az ő elveszett voltát. Aki számára nem dogmatikai tanítás az, hogy ő bűnös, hanem annak a megrázó áttélése, annak a megrázó felismerése saját magára vonatkozóan, saját életére vonatkozóan, hogy az, ami az ő életében van, egyenlő halálbüntetés. És amikor az ember ebben a helyzetben van, amikor az ember így teljes tükörbe beletekintve szembesül azzal, hogy egyetlen egy ítélet van felőle, méltó a halálra, ahogy Krisztusra ezt kimondták, méltó a halálra. Amikor ezt úgy meglátja saját magára nézve, tehát amikor az ember meglátja az Isten törvényének az igaz, szent és magasrendű voltát, amikor meglátja, hogy a törvény fényében ő hol tart, akkor jön el az, hogy megismerheti igazán az Isten kegyelmét. Hogy megismerheti azt, hogy mit jelent ez a mondat, hogy én sem kárhoztatlak többé. Eredj el, én sem kárhoztatlak téged. Eledj el, és többé ne vétkezzél. Mit jelent az a mondat, hogy nem kell meghalnod, az Úr elvette a te bűnödet, nem halsz meg? Mit jelent az a gondolat, hogy Krisztus a helyembe lépett, és átvette az én bűnömnek a büntetését, és elhordozta az én bűnömet, mint helyettes bárány, aki azért halt meg, mert az én bűnöm terhét hordozta. Kedves testvéreim, biztos, hogy különböző lelki állapotokban vagyunk, biztos, hogy különböző érzékenységgel rendelkezünk. De az ige azt mondja ki, hogy amikor mi igazán megismerjük az Isten kegyelmét, amikor feldereng előttünk az Istennek a végére mehetetlen szeretete, amikor megértjük azt, hogy az Isten nem elpusztítani jött erre a világra. Krisztus nem azért jött, hogy majd az ítéletben ránk olvashassa azt, hogy látod, látod, én megtettem érted mindent, te miért nem? Nem ezért jött. Ő nem azért jött, hogy jogos legyen az elítéltetésünk. Ő azért jött, hogy jogos legyen a felmentésünk, hogy megszabadíthasson bennünket. Amikor ez valahogy megérinti a mi szívünket, amikor abból a küszködésből, abból a közömbösségből, görcsölésből, ki tudja ki éppen melyikben van, amikor ez kimozdít bennünket, és megérinti a szívünket, az érzelmeinket, akkor gyümölcsöt terem. Attól a naptól fogva gyümölcsöt terem. Nem majd fog, és nem kell. Megint ugyanaz, mint a szombatiskolának egy gondolata. Nem azért ábrázolódik ki a Krisztus, mert ki kell ábrázolni a Krisztust. Azért ábrázolódik ki a Krisztus, mert ha valaki gyönyörködik benne, mert ha valaki mély ragaszkodással, meghittséggel szemléli őt, akkor olyanná válik. És az az abnormális, az a természetellenes, ha nem válik olyanná. És ez nem is történik meg. Ha valaki meghitten szemléli, olyanná válik. Ha valaki igazán meglátja az Isten kegyelmét, akkor az gyümölcsöt terem. Attól a perctől fogva, attól a pillanattól fogva, amikor a szívét átjárja az a gondolat, hogy méltó a Krisztus az én viszont szeretetemre. Méltó a Krisztus, hogy ő vegyen tisztességet, dicsőséget, erőse és hatalmat, mert az életét adta értem. És kedves testvéreim, az Isten azt szeretné, hogy ezek a napok, amikor megismerjük az Isten kegyelmét igazán, mert az Isten kegyelmét nem egyszer ismerjük meg az életünk során. Egyszer el kell oda jutni, hogy igazán megismerjük. Egyszer el kell jöjjön az a pont az életünkben, amikor kiszabadul az Istennel való kapcsolat, a szabad, nem szabad, ezt kell tenni, azt kell tenni, így kell tenni, úgy kell tenni, a betű megöl kategóriájából, keretéből. És meglátja az ember azt, hogy egy szerető édesatya kitárt karral várja haza a tékozló fiút. El kell jönni ennek a pontnak, mert addig nem tud gyümölcsöt teremni. A megfelelési kényszer valódi változást nem hoz létre az életünkben. De amikor eljön ez a nap, az nem azt jelenti, hogy eljött és vége, hanem az azt jelenti, hogy naponként, naponként az Isten kegyelme által élünk. És naponként minden nap teljesülhet a mi életünkben, hogy igazán felismerjük, hogy igazán megismerjük az Isten kegyelmét, és ezért ez a kegyelem gyümölcsöt terem a mi életünkben. Folyamatosan arra késztet, hogy ne éljünk úgy, ahogyan eddig éltünk. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Krisztusról tanultunk a mai szombatiskolában. Ott is találkoztunk ezzel a gondolattal. Ugyanebből a levélből van idézve. Az Istenség teljessége lakozik ő benne. Tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Én nem tudom megmagyarázni, hogy ez mi mindent jelent. De valami olyasmit sugároz, olyasmit megfogalmaz számunkra, hogy az Isten úgy döntött, hogy Krisztusban mutatja meg nekünk a teljességet. Hogy Krisztusban kinyilatkoztatja önmagát, ami számunkra, és ő benne tökéletesség és teljesség lakott. És tetszett az Atyának, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával. Erre is vonatkozik a tetszett szó. Az Isten azt határozta el, hogy ő benne, akiben a teljesség lakozik, akinek benne az Istenség teljessége lakozik, ő benne békéltet meg magával mindent. Nem adhatta más áldozatul az életét, értünk. Az angyalok fölajánlották, hogy amikor megismerték a megváltás tervét, fölajánlották, hogy eljönnek. Nem adhatták oda, nekik nincsen teljességük önmagukban. Nekik nincsen életük önmagukban. Tetszett az Atyának, hogy Krisztusban az Istenség teljessége lakozzon, hogy önmagában élete legyen, és ő általa békéltetett meg minket magával. Mi kellett ahhoz, hogy megbékéltessen mindent önmagával? Mi kellett ahhoz, hogy Krisztusban békéltessen meg mindent önmagával? Az kellett, amit a folytatásban olvasunk, az ő keresztjének vére által szerzett békességet. És mi történt? Az történt, hogy az a valaki, aki tökéletesen egy volt az Atyával, az a valaki, akiben a teljesség lakott, aki Isten volt itt a földön közöttünk, az a valaki bűnné lett miértünk. Azáltal békéltetett meg mindent önmagával, hogy ő vele szemben, ő ráterhelte a mi bűneinknek büntetését. Az Atya úgy bánt Krisztussal, ahogyan a bűnnel kell bánni. Kizárta őt a jelenlétéből. Elhagyta őt, mert ő bűnnel együtt nem maradhat. Ő közte és a bűn között nincsen békesség. Ezért az én bűneimet, a te bűneidet rátette Krisztusra, ráhelyezte Krisztusra. És miután ráhelyezte Krisztusra, Krisztus átélte azt, amit a bűnösé lett Isten jelenlétében, hogy nem maradhat meg, hogy kizáratik a jelenlétéből. Tetszett az Atyának, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt. Most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ahhoz, hogy Krisztus megtehesse ezt, ott kellett hagyni a mennyet, ott kellett hagyni az angyaloknak a dicséretét, ott kellett hagyni a békesség honát, és el kellett jönni a földre, hogy egy kiélezett csatában, folyamatos támadások között a helyettesünké lehessen. És amikor a helyettesünké lett, akkor az Atya ráterhelte a bűneinket, és az Atya hajtotta végre rajta az ítéletet. Így békéltetett meg bennünket önmagával. minden öröm, minden lehetőség, minden jó alkalom annak köszönhető az életünkben, hogy Krisztus a mi helyünkbe lépett, és az ő vérét ontotta a kereszten, az ő életét ontotta ki a kereszten, hogy nekünk életünk lehessen. Miért? Mert szeret. Mert szeret. Mert ő irgalmas Isten. Mert azt akarta, hogy megbékélhessünk ő vele. Azt akarja, hogy mi szentek, tiszták és fethetetlennékké váljunk az ő szeretete által, ennek a kegyelemnek a megértése által. Milyen hatalmas dolog, amit a 21. vers megfogalmaz, amikor egy ember, aki elidegenült az Istentől, aki ellenséges az Istennel szemben, aki gonosz cselekedetekben tud csak gondolkozni, akinek a gondolkozása aszerint jár, arra a srófra jár, mégis megbékéltetett ő vele. Az Isten szeretetét, ha megízleljük és meglátjuk, meg tud szabadítani az indulatoktól, az indulatosságoktól, meg tud szabadítani az önzéstől, meg tud szabadítani mindentől, amely szembefordít bennünket az Istennel. De csak ez a szeretet, csak ez a kegyelem tud megszabadítani, semmi más nem tud segíteni. Lehetnek nekünk kiváló és nemes elhatározásaink, Krisztus kegyelme nélkül nincsen változás az életünkben. Az ő kegyelmének, az öröme, szeretetének a látása nélkül nincs változás. Ennek viszont van hatalma, ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. Nem úgy van, mint ahogy megint csak találkoztam ezzel a gondolattal, hogy eddig volt szükségem az Isten kegyelmére, most majd bebizonyítom, hogy méltó vagyok az ő kegyelmére. Most majd bebizonyítom, hogy nem hiába pazarolta az ő szeretetét, az ő áldozatát, az ő vérét nem hiába ontotta ki. És majd én bebizonyítom, hogy jó helyre költötte el, jóra költötte az ő fáradozását. Kedves testvéreim, az egyetlen esélyünk arra, hogy valódi, tartós és a célig elvezető változás legyen a mi életünkben, hogyha a hitben maradunk meg alaposan és erősen, és az evangélium reménysége marad meg mindvégig számunkra. Ez segít abban, hogy más emberekké legyünk. Ugyanazzal a friss szemmel, ugyanazzal a rácsodálkozó és hálát kiváltó szeretettel kell szembesülnünk az Isten kegyelmével, amivel a legelső változást elindította az életünkben ez a szeretet. Arra van szükség a mai úrvacsorában, hogy ne megszokott legyen számunkra, ne egy közismert dolog legyen számunkra az Isten kegyelme, hanem visszanyerje, elnyerje ugyanazt a változást munkáló hatalmát, amivel rendelkezik akkor, amikor igazán rácsodálkozunk, amikor igazán felismerjük, valójában felismerjük az Isten kegyelmét. Ehhez arra van szükség, hogy megmaradjunk abban, nem érdemek által üdvözülünk. Nem azért érünk célba, mert jól futunk. Nem azért nyerjük el az üdvösséget, mert mi nekünk jár az üdvösség. Hanem mert ez a kegyelem tudja munkálni bennünk a változást, a viszont szeretetet. Kedves testvérem, kegyelemből élsz a mai napon. A bűneid bocsánatát Krisztusban és Krisztustól várod-e? Vagy pedig valamit te teszel hozzá? Vagy pedig valamit te akarsz kiérdemelni, elnyerni az Istentől? Én szívemből kívánom, hogy hadd álljon előttünk Krisztus áldozata ebben az úrvacsorában. Hadd álljon előttünk úgy, mint akiket megérint az, hogy az Isten irgalmas. Megérint az, hogy kegyelemből élhetünk. Megérint az, hogy kegyelem, hogy nem megvonja tőlünk a szövetségét, hanem újra felkinálja az ő békejobbját, és azt mondja, erősítsd meg velem, szeretlek téged. Szerettelek téged örökkévaló szeretettel, és ma is szeretlek téged. Nem a bűneidet, nem a bűneidre tekintek. Meg akarlak őket tisztítani, és meg fogsz tisztulni. Az én vérem által, és az én kegyelmem megismerése által. Segítsen az Isten nekünk csöndben szemlélni az ő kegyelmét.